Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, üdvözöllel kifelé podcastje. Én Kattan Dani vagyok, Vonat Oldán pedig újra Pácsonyi Patrik.
Hello, hello.
Érdekes fordulón vagyunk túl, és az első meccsünk az elég rendhagyóra sikerül, hiszen eddig a Jets mindig az utolsó szokott lenni, most viszont az első helyre került itt a rundownunkban. De Raiders Jets 31-28, ez lett a végeredmény. Az utolsó pillanatban Derek Carr szinte fél pályáról feldobta Henry Ruggs-nak, aki Lamar Jackson mellett volt, nem volt semmi safety segítség. Jackson valamiért ráharapott a double move-ra, TD született belőle, és ezzel nyert a Raiders. Az ESPN után nézett, hogy soha nem volt még olyan csapat, amelyik all-out blitzet hívott volna utolsó pillanatban 40 plusz yardos játéknál, legalábbis a tegnapi napig. Mit szóltál ez a játékhoz? Szerinted Greg Williams ennyire hülye, vagy ennyire megy a tankolásra a Jets?
Nagyon-nagyon vegyes érzéseim vannak ezzel a mérkőzéssel, illetve hát ezzel a hívással kapcsolatban is. Egyrészt, hogyha azt gondolnám, hogy fullba akarnak tankolni, akkor nem egy ilyen látványos módon engednék el a kezét a mérkőzésnek a legvégén. Másrésztről azért ekkora hülyeséget csinálni, még a Jets vezetőkből sem nézem ki, hogy ezt így azért hívták, mert ez volt a jó gondolatuk, tehát igazából nem látom benne a logikát, hogy miért szerették volna ezzel lezárni a mérkőzést. Nyilván az, hogy Jackson beszopta azt a double move-ot, ő a legkevésbé hibáztatható ebben, ő azért mégiscsak egy undrafted rookie. A játékosokon itt ez nem múlt, ez a híváson ment el. Egyrészt tök fölösleges volt, másrészt pedig ilyen szituációban nem is hívsz. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mit gondoljak arról, hogy most a Jets tankol vagy nem tankol. Minden esetre, ha nem tankol, akkor nem nagyon találok magyarázatot.
Szerintem itt van egy helyes válasz, méghozzá az, hogy ez Greg Williams, és ő mindig is Greg Williams marad, és mindig is ezt fogja csinálni. Egy ilyen impulzív védőkoordinátor, aki agresszív, és nem érdekli semmi, csak megmutatja, hogy ő itt a tökös gyerek, és róla fog mindenki beszélni. Ez most így is van, és mindenki arról beszél, hogy mekkora hülyeséget hívott. Azért nem gondolom, hogy ez a tankolásra fogható, és tök jó poénokat lehet belőle gyártani, meg mindent, tehát hogy ez poén, de hogy Greg Williamsnek semmi haszna nincs abból, hogy itt most kikapjon a Jets, mert ő nem lesz itt jövőre. Játékosra ugye kritizálták is ezért a meccs után, hogy ez azért nem volt egy okos döntés, és lehet, hogy érdemes ennek is segíteni a játékosokat a playhívásokkal is. Szerintem ennyi az egész, hogy ez Greg Williams stílusa, és Greg Williams mindig is Greg Williams marad, és remélem, hogy már csak pár meccse van a ligában védőkoordinátorként. Letette a névegyét most is, azt mondhatjuk ilyen szempontból.
Pont azt akartam mondani egyébként, hogyha viszont ez az ő szuverén döntése volt, és nem a tankolás miatt, akkor egyszerűen nem ligában. Tehát konkrétan ennyire rossz döntést még akkor sem hívsz, hogyha agresszív vagy. Tehát ott lenne egy meccs, amit végre megnyerhetsz, örömet okozhatsz a játékosaidnak. Lehetett volna itt agresszívabb döntést hozni, és messze nem ekkora hülyeséggel. Na mindegy, igazából
szerintem ő úgy gondolta, hogy ez volt a jó döntés, mert hogy akkor szekkelem Kárt is végig a mestek, és én vagyok a király, és szerintem ez volt a gondolat mellett alapvetően, mert azért ismerjük, hogy ő ilyen.
Igen.
Egyébként a meccs mit gondolsz? Azért is sem gondolom, hogy nagy tankolás lett volna ez a játék, mert igazából az egész meccsen jól játszott a Jets, és sokféleképpen el lehet volna ezt bukni már korábban.
Hát magukhoz képest jól játszottak, meg a Raiders védelem az hozott egy átlag alatti szintet, amit már a Falcons ellen múlt héten megkezdett. Igazából megint csak őket éreztem nagyon-nagyon dekoncentráltnak. A futás védekezésük az teljesen szétesett, tehát ilyen Johnsonoknak, meg Adamseknek hagytak több mint 80 yardot. Ez szerintem őket minősíti. Nyilván a Jetset olyan szempontból lehet dicsérni, hogy nem beleszarva mentek fel a pályára, akartak valamit bizonyítani, de én inkább éreztem azt, hogy ez a Raiders védelem nagyon gyenge, mint hogy ez a Jets offense lenne félelmetes. Túloldalon meg hát egy embert nem tudtak fogni, Wallert, aki az 50%-át hozta körülbelül a Raiders yardjainak, és ez is elég volt, hogy az utolsó pillanatig meccsben maradjon, ott pedig meg is verje őket. Úgyhogy én semmiképpen nem tudok ezután a mérkőzés után sem a Jetsről pozitívan beszélni, ellenben most nálam a Raiders is egy kicsit mélyebbre süllyedt.
Hát szerintem azért lehet, meg szerintem úgy rendben volt most ezen a meccsen a Jets, nyilván abban igazadban, hogy a Raiders defense az egyrészt nem is a legerősebb a ligában, másrészt nem is most kifejezetten nem játszott jól. Annak örültem, hogy a Jets hozzányúlt egy kicsit a fiatal futókhoz, nyilván ez kellett góra irázkodása is, ami szerencsétlen, de hogy így végre jöttek a fiatalok, és jól is mutattak valamennyire. Miért akartam még kiemelni, hogy Mekai Becton-t Cleveland Ferrell megverte vagy kétszer, elég csúnyán, ami azért Ferrellt lehet dicsérni, Becton-t viszont meg lehet szidni kicsit miattam, mert az újonctól idén Quinnen Williams lehet kiemelni, aki egy állat volt, megint a Jets védőfalában, és ugye mondtad Wallert, hogy ami furcsa volt, hogy a Jets valamiért mindig egy egyezőben akart rajta védekezni, és mindig mást állított rá, és senkivel sem ment, és ez is egy ilyen Greg Williams special, hogy akkor nem próbál meg két embert állítani rá, hanem próbálgatja a rosszabb, rosszabb játékosait. Igen, hát a Jets védelméről sem lehet pozitívan beszélgetni, igen, az utolsó játékunk kívül sem, de összességében valószínűleg jobban járt a Jets ezzel, hogy most kikapott, mert így megmarad Trevor Lawrence minden bizonnyal 1-1 nekik, amúgy meg a Jets ugye elvihet.
Igen, ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, mert azt írtad a chatbe, hogy te nem örülnél annyira, hogyha Lawrence a Jetshez kerülne, és itt most felsoroltunk pár játékost, aki, fiatal játékost, aki jól teljesített. Gondolom azért nem akartad, hogy Lawrence ebbe a keretbe kerüljön, mert hogy nagyon gyengék, és hogy őt is eltemetnék. De azért vannak itt tehetséges fiatalok, mint például Mims, vagy Mekai Becton, tehát itt az offense-ben is van. Oké, nincsenek tele tüzdelve, de nem gondolnám, hogy a Jax is sokkal jobb lenne, mármint hogy messze sokkal jobb lenne.
A Jetszel ilyen organizációs problémája vannak, mégis a Jaguars-szal is vannak, tehát hogy ez az is nyilván valamilyen szinten ott is közrejátszik, valahogy nekem a Jaguars-ból többet kinézek építkezés szinten valamiért, igazából nem is tudom miért. Lehet, hogy ennek nincsen megalapozott indoka annyira, de valamiért szimpatikusabb nekem a Jaguars, és ezért inkább ott látnám szívesen Lawrence-t, de Jets az nagyon, igazából mind a két csapat nagyon függ attól, hogy milyen főedzőt talál magának jövőre, nagy valószínűséggel mind a kettő, tehát ugye Adam Gase-t és Doug Marront is ki fogják rúgni, úgyhogy azért az majd még itt befolyásol a dolgokat. Joe Douglas alapvetően a Jetsnél szerintem eddig jó munkát végez viszonylag, de a pikjei tényleg bejöttek, ugye Becton is, és Mims is. Hát igazából három fiatal jó játékos van a Jetsnek, mert Mims, Becton, meg Quinnen Williams, de hogy így ezen kívül túl sok nincs, azért a Jaguarsban van több érdekes, meg jónak tűnő, vagy potenciál rendelkező játékos szerintem, de nyilván azért, hogy 1-1 és 1-2 csapatról beszélünk, tehát túl sok rövid távú kilátás egyikben sincsen. És ha már Jaguars, akkor beszélünk az ő meccsükről. 27-24-re kaptak ki a Vikingston hosszabbításban. Hát itt közel volt a Jaguars itt igazából a győzelemhez, mert sokáig vezettek is, és végig meccsben voltak. Igazából nem is értem, hogy hogyan van a Jaguars meccsben így a negyedik végén, az utóbbi hetekben, mert a védelmet nagyon rossznak tartjuk, egy nagyon gyengébb van, és valahogy most az utóbbi pár hétben végig kiélezett meccseket játszanak. Neked van erre valami magyarázatod?
Az égvilágon semmi, ráadásul pont azzal akartam kezdeni, hogy most úgy voltak mérkőzésben, hogy Mike Glennon volt az irányító megint, és lényegében elmondhatjuk, hogy a három irányító, aki játszott náluk, mindegyik gyenge, de valahogy mindegyikkel hoztak egy-egy olyan mérkőzést, ahol viszonylag szorosra tudták hozni itt a végjátékot, és a tegnapi mérkőzést se nagyon tudom hova tenni, mert a Vikings oké, nem játszott jól, de hogy azért támadósorban termelték a yardokat, oké, volt egy pick six, az például segített a Jaguars-t, úgyhogy nagyon inkonzisztens csapat nekem ez a Jacks meg a Vikings is, és ez a közös mérkőzésükön is meglátszott, hogy a Jackson is az van, hogy vannak kimondottan jó drive-ok, amit mondjuk nem tudom, nagyon jól keverve a futás-passz kombinációt végigvisznek, akár Glennonnal, akár Lutonnal, akár Minshew-val, Utána viszont vannak olyan drive-ok, ahol nem tudnak megtenni 8 yardot sem, és ezek váltogatják egymást a mérkőzések közt, nyilván sok hibával is, és igazából a védelmében is ez van, hogy néha a fiatalok meg tudnak villanni, viszont amúgy meg rendszer szinten nem feltétlenül működnek jól, és ezért is gondolom ugyanazt, amit te, hogy már onnak is mennie kell év végén, mert ebbe a keretben amúgy akár még lehetne fantázia, most megint itt lesz egy jó draft pozíció, de nem tudnak vele mit kezdeni, mert egyszerűen se a támadó, se a védő oldalon nem látom a Jaguarsnál a rendszert. Ugyanakkor egyén szinten ennél többre lennének képesek ennél az egy győzelemnél, és ezért is játszanak szerintem szoros mérkőzéseket.
Vikings, róla is mondtad, hogy elég inkonzisztensek, és hát igazából úgy tűnt, mintha nem akarták volna megnyerni azt a meccset, mert azért elég sok esélyük volt ezt befejezni. Jó pár drive-ig volt, amikor eldöntötték volna. Itt nem is jutottak úgy igazán semmire, és így frusztrált, hogy látom, hogy ott a tehetség, és meg tudnák ezt csinálni, de valahogy egyszerűen nem megy nekik, és ezt nem tudom hová tenni. Aztán most ott állnak az NFC 7. helyén, és jelenleg rájátszás résztvevők, ami azért így furcsa.
Hát a Vikings-én igazából úgy kezelem, hogy Kazinszén nem tartom egy kimondottan jó irányítónak, egy olyan szerű játékos, aki társak valamennyire föl tudnak húzni, van egy kiváló futója, meg két kiváló elkapója, viszont az a támadó fal megint csak nem annyira erős előtte. Oké, nem annyira borzasztó, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, amikor teljesen ellehetetlenítették a játékát, de annyira meg nem is jók, hogy konstans tisztán tartsák, és hogy Cousins teljesen kényelmesen érezze magát. Itt is bele-bele hibázgatott a mérkőzésbe, de ha meg volt védve, akkor azért viszonylag jól megtalálta a célpontjait. A nagyobb bajom az az, hogy a védelmük is ilyen inkonzisztens, amit viszont nem szoktunk meg az elmúlt években tőlük, és ez a nagyon nagy különbség, hogy ők nem egy, nem tudom, 8-4-es csapat, vagy nem tudom, hasonló, hanem csak most kapaszkodnak vissza a wildcard körbe, vagy a wildcard esélyesek közé, hogy a védelmük is egy Jaguarsnak simán enged 24 pontot, holott 10 kéne, hogy tartsák mondjuk.
Hát ugye volt egy pick six, úgyhogy végül csak 17-et, de igen, alapvetően ez egy elég inkonzisztens védelem, és igazából nem szerettem észre, mintha így a kulcs szituációktól lenne Zimmernek jobb stratégiája, vagy jobb játékhívásai leginkább, hogy azokra a harmadik kísérletekre Red Zone-ban azért jobban teljesít a Vikings, de azért tényleg futás ellen elég gyengék, és hát a cornerek is nagyon sebezhetők, tehát azért egy jó offense azért szerintem viszonylag jól szét tudja szedni ezt a Vikings defense-t, mert ez tehetség most tényleg nincs meg igazából a fontos posztokon. Nem tudom, mire lehetnek majd így képesek, ha esetleg még bejutnak, bár ugye erre sincs egyáltalán garancia. A tulajdon Justin Jefferson, mint szerintem mindenképp ki kell emelni, mert megint nagyon jó meccse volt, és élmény nézni, ahogy megveri az ellenfeleket. Már ugye túlélte, vagy átlépte az 1000 yardos határt is, úgyhogy jól néz ki az újonc, és összességében jól jártak ezzel a Dix cserével, de igazából mondjuk a
miért. Nálad ő az orroly?
Hát, lehet, hogy Herbert, de...
Nálam Jefferson egyébként, csak azért kérdezem. Nagyon szoros a verseny, meg nyilván Herbertnek nagyobb az impactja a csapatára, de én lehet, hogy Jeffersonnak adnám, hogyha holnap kéne hirdetni győztest.
Védhető teljesen, mert ha azt nézzük, hogy ki játszik a legjobban, akkor végül is Jefferson, ha meg úgy, hogy pontos az, hogy értékes, vagy poszt mennyire értékes a többi, mint egy MVP-nél, akkor meg ugye Herbert.
De az a baj, hogy Herbert nem tud több győzelmet hozni a csapatának.
Hát jó, mondjuk ez szerintem nagyon kevésbé rajta múlott, mint mondjuk Anthony Lynn meg sok más faktoron, de igen, tehát nyilván.
Ezt abszolút adom, csak ugye így nem jön ki a valuable player lét, így hogy igazából nem nyernek meccseket.
Igen, nincs bajom egyáltalán, hogy Jefferson év újonca címmel, mert egyértelműen megérdemli. Giants Seahawks 17-12. Úgy vállaltam be ezt a mérkőzést, nem tudom, összefoglalót írom belőle, hogy jó, hát van mellette három jó meccs, de ugye erre majd így figyelgetek, és akkor könnyű lesz összefoglalót írni belőle, mert a Seahawks viszonylag könnyen nyerni fog. Na hát, nagyon nem ez történt.
Igen, és megmondom őszintén, én valahol örültem ennek, nyilván egyik csapatnak sem szurkolok, de jó volt látni azt, hogy a Giants nemhogy nem feküdt le a Seahawksnak, hanem én úgy éreztem, hogy végig igazából ők mutatják a jobb csapatképét, bármilyen fura is ez. Nyilván itt most nem az úgy kell ezt érteni, hogy a Giants nagyon-nagyon jó csapatképét mutatta, de hogy elég stabilnak tűntek az egész mérkőzésen. Én külön kiemelném a védelmet, akik egész évben szerintem a saját a nevekhez képest, tehát amilyen nevek vannak mondjuk egy Bradbury-n kívül, igazából senkinek nincs nagy neve, de hát Bradbury is tavaly lépett föl, ahhoz képest egy erős közepes szintet hoznak, amivel a támadókat mérkőzésben tudják tartani. Colt McCoy pedig ezen a meccsen arra volt jó, hogy ne veszítse el a csapatának a meccset, amit például egyébként Russell Wilson nem nagyon tudott ebben a fordulóban, és itt az elmúlt fordulókban felmutatni, egészen gyenge formában játszik, és teljesen elcsúszott az MVP címtől.
Igen, a védelem, a Giants védelme az azért, én is ezt akartam nagyjából kihozni belőle, hogy tehetségéhez mértem, ez a legjobb védelem a ligában? Nem tudom, ez lehet, hogy így, tehát ha most csak tehetség...
Szerintem igen.
Tehetséghez mérjük, mert azért nyilván nem a legjobb védelem a Giants önmagában, de ha megnézzük, hogy mennyire nincsenek igazán játékosok a defense-ben, úgyhogy Patrick Graham-nek a munkáját mindenképpen ki kell emelni, mert tényleg parádés munkát végez. Bradbury mellett még Martinez jó, meg Leonard Williams jó.
Leonard Williams most, igen.
Igen. És de ennyi, tehát hogy három ilyen nagyobb nevű játékosok van nagyjából. A többik tényleg, hát most draftolatlanok, hátsókörös fiatalok, tehát tényleg nagy dolog, hogy a Giants ilyen jó védelmet mert rakott össze. A mélylabdákat nagyon elvették Wilsontól igazából egész meccsen, és jól védték a zónákat, nem nagyon tudtak elszakadni Metcalfék, és így meg Leonard Williams pusztított a falban. Nyilván nem segítettem a Seahawks dolgát, hogy a jobb oldali tackle poszton a negyedik számú Chad Wheeler játszott, de ettől függetlenül nem csak ott verte meg mondjuk Leonard Williams, vagy mások a támadó falat, úgyhogy Wilsonnak alaposan meg volt keserítve az élete ezen a meccsen, és tényleg semmit nem tudott kezdeni itt a Giants-el.
De elsősorban itt a Seahawksnál edzői felelősséget kerestél, mert az látszott, hogy Carolinak semmi válasza nincs erre, hogy a Giants viszonylag nagy nyomást tesz Wilsonra, Wilsontól ezúttal nem jött a varázslat, és ilyenkor hát ki másban keresnénk, mint az edzőkben a hibát, akik nem igazán készültek B-terben, mint hogy esetleg Wilson majd valahogy megoldja. Ráadásul szerintem ez azért fájó a Seahawks számára, mert a védelmük az év elejé történelmi mélységekhez képest legalább egy gyenge védelem szintjére föllépett, és nem annyira brutálisan rosszak. Jamal Adams megint csak a line of scrimmage környékén pusztított, és igazából ott volt a pálya minden részén, és ez a védelem már egyébként szerintem jobban néz ki, mint az első fordulókban, viszont a támadók rettentően sokat estek vissza.
Igen, itt mindenképpen edzői felelősség, szerintem a Seahawksnak egész évben nincsen rövid yardos szituációs gameplay-je, vagy játéka, vagy nem is tudom, mert ha mondjuk nem is kerül átfutni a falon, akkor rövid útvonalas játékaik igazából alig vannak, és most nagyjából az a terv, hogy majd Carsonnak kidobjuk oldalra a flatbe, hogyha éppen oda megy. Ez egy nagy probléma szerintem, mert azért többször is elment így a drive, meg hogy mondjuk Pete Carroll az ellenfél 37 yardosáról pántot rugat, az is egy elég nagy hiba. Nagyjából ebben láttam itt a problémát, tényleg, hogy itt rövid yardos dolgok nem mentek, így, hogy elvették a hosszúakat, ami azért alapvetően a Seahawksnak jól szokott menni, de nyilván fel lehet úgy készülni ebből, hogy ezt az ellenfél meg el tudja venni, és akkor ki kell találni valami mást. Nem sikerült most sem, és ez azért még probléma lehet. A másik meg túloldalon a Seahawks védelméről tényleg jobbak, mint azért az év elején voltak, de most mondjuk Wayne Goldman futott általánytuk, viszonylag simán Alfred Morris szerzett két tétet, ami mondjuk így Colt McCoy a párba állít, a végül is tök jó, hogy 2014-ben ez egy jó páros lett volna viszonylag, de most így 2020-ban nem rettenünk meg feltétlenül tőlük, de mégis hozták valamilyen szinten a győzelmet a Giants-ek, bár még ha nem is feltétlenül voltak a legnagyobb húzó nevek, vagy a húzó emberek a meccsen.
Picit visszatérve a Giants-re, egyébként te most mennyire látod, hogy ők a csoport esélyesei, illetve hogy azon túlmenően mennyire jó csapat ők valójában?
Szerintem a csoport esélyesei mindenképpen, tehát én most már majd, hogy nem beírnám őket csoportgyőztesnek, mert ugye a Washington ellen megvan a tiebreakerük, a Cowboysban nem látom nagyon még, bár mindenki viszont a könnyös sorsolásuk, de azért nem teljesnek ők sem olyan jól.
Csak azért kérdezem, mert egyébként ez majdnem minden fordulóban másra mondtuk eddig, hogy na most ők az East esélyesei, na most ők az East esélyesei, éppen akik egy picit jobb formát mutattak, a többiek meg esetleg annyira nem, de hogy szerintem 8-szor váltunk, hogy most akkor ki az East esélyes, hogy tényleg látjuk ebbe a Giantsbe, vagy most volt egy nagyon jó meccsük. Illetve hát nem lehet ezt mondani, mert ugye már 4 győzelmes sorozatban vannak, de ettől függetlenül elég nehézen megítélhető szerintem még mindig.
Igen, de azért most ez egy nagy skalp volt, tehát nem az volt, hogy jó megvertek egy Bengalst, vagy a csoporton belül valakit, tehát azért eddig mindegyik csapattal inkább csak azért voltunk pozitívak, mert na végre csoporton belül nyertek valakit, vagy megvertek egy 2 győzelmen álló másikat. Most ez végre egy tényleg egy statement win lehetett, azért a Seahawks ellen. Szerintem a Giants meg fogja nyerni ezt a csoportot. Nem gondolom, hogy nagy különbség van a Giants és a Washington között, de a Giantsnél az előnyed egyértelműen, hiszen jó, tételezzük fel, hogy a Steelers megveri a Washingtont, akkor ugye meccs hátrányban és tiebreaker hátrányban is lesz a Washington a Giants-el szemben, úgyhogy szerintem onnan már ezt nem fogják tudni beérni, vagy legalábbis meglepő lenne mindenképpen. Még ezt akartam egyébként, hogy ugye évelején gondoltuk, hogy akkor Gettleman távozik, Judge is, Jones is, akár majd mehet, hogyha rosszul szerepel a Giants, szerintem most Judge-ot és Jones-t kvázi ki is záratjuk, de mondjuk Gettleman, hát mit kezdenél, mert azért beszéltünk itt a Bradbury-ről, Martinez-ről, Leonard Williams-ről, mint kvázi free agent igazolások, amik Gettlemanhez köthetők, és azok elég jó lépésnek bizonyultak. Draft az összességében kevésbé, de tudjálsz hozzá.
Alapvetően én azért most itt nem kapkodnék a helyükbe, mert a védelem tényleg elég pofásan néz ki a tényleg a nevekhez képest. Daniel Jones-ból szerintem még mindig nem láttunk annyit, hogy egyértelműen lehessen mondani, hogy akkor ő most a franchise irányító lesz, vagy nem. És ilyen Colt McCoy-okkal is nagyjából most elkaristolt ez a sor. Szerintem van fantázia abban, amit a Giants csinál. Az a baj, hogy ilyen igazán nagy tehetséget se a védelem, se az offense oldalon nem látok. Ugye nyilván Barkley visszatérhet, de egy futó esetében ez szerintem kisebb súlya számít. Szóval szerintem alapvetően rendben van, amit csinálnak. Nem találtak ilyen igazi gyémántot, de hát az meg néha szerencsén is múlik.
Ugorjunk akkor tovább. Browns Titans 41-35. A 19 órás sávnak a legjobb meccsének igyekezett, de elég gyorsan eltűnt, vagy eldőlt. Azt hittük, hogy tele lesz futásokkal, ezzel szemben alig lépték át a 200-as csapatok, és a Browns a levegőben gyorsan intézte a Titans. 38-7 is volt az első fél időben, vagy a már harmadik negyed elején valahol úgy.
Minden szempontból igazából meglepő mérkőzés volt, mert nem gondoltuk, hogy ennyire domináns lesz a Browns a Titans ellen, nem gondoltuk, hogy Mayfield viszi majd az offense, és nem pedig a futók hátán fog elmenni az egész, és azt se gondoltuk szerintem, hogy a Browns védelem ennyire le tudja az első félidőben lassítani a Titans, tehát én abszolút nem azt kaptam, amit vártam, és megpróbáltam itt visszanézés után megint megállapítani, hogy mi lehetett, de nagyon-nagyon beragadt a Titans, látszik, hogy meglepték őket azzal, hogy passzol a Browns, és nem futnak. Szerintem a nagyon későn adjusztáltak, és addigra meg már nagy volt a hátrány, onnantól meg az ő gépenyük is szétesett, mert menni kellett az eredmény után, főleg passzolni, Henry nem lehetett annyit futtatni. Minden esetre elég érdekes, amit itt a Browns most mutatott, mert most nyilván nehéz egy meccsből kiindulni, de alapvetően működött a passzjáték, Mayfield maga biztosan osztogatta a labdákat, és nem is arról volt szó, hogy az elkapói tették nagyjá, hanem ott voltak a helyükön a labdák. Kivárnék mindenképpen azzal, hogy hova ítélem ezt a Browns, de azért szépen lassan, így fél szemmel el kell kezdenünk rájuk is majd nézni.
Igen, eddig azért az volt a képünk a Brownsról, hogy oké, 8-3, de hát negatív 21-es pontkülönbség, nem vertek meg egy jó csapatot sem, aki jó csapat szembe jött, attól nagyon csúnyán kikaptak. Meg azt mondom, a Colts-ot megverték, szóval nem teljesen igaz ez, de azért nagyjából nem voltak elég meggyőzőek, és erre most tényleg egy ennyire magabiztos győzelem, oké, a végén visszat a Titans, de az már teljesen garbage time volt, tehát én már azt nem is annyira követtem így részletesen, de hát ott már bőven eldőlt 38-7-nél a mérkőzést. Ez a Mayfield kérdés, ez érdekes, hogy most ez mi volt, mert egyértelmű, hogy parális játék volt, és úgy játszott, mint újon CV-ben, ha nem jobban, sőt, valószínűleg jobban is, és nyilván segítette, hogy nem volt pass rush a Titans részéről, akkor egyszer jöttek hozzá Mayfieldhez, így a secondary-nek lehetetlen dolga volt, de meg amúgy sem erős ez a Titans secondary, de tényleg nagyon jól játszott Mayfield, de első példában volt már 4 TD passza, de ugye lett volna 5, hogyha Peoples Jones nem ejti az egyik touchdown-ját, és tényleg szinte hibátlanul játszott. Jobb védelmek ellen ez nem ment még neki idén. Nehéz mondani, hogy mit várhatunk ettől a Browns offense-től. Nekem nagyon ilyen hektikus a Mayfield játéka, hogy oké, most volt egy parális meccs, de simán lehet, hogy jövő héten meg borzalmas lesz, úgyhogy ezért nehéz mit belátni.
Abszolút, csak ugye igazából, hogyha a két futójuk meg az offenzív lányok így működik, akkor nem is feltétlenül kéne ennyire jól játszani, mint itt a Titans ellen. Egy stabil teljesítmény kell tőle, ami meg akár kijöhet. Mit gondolsz a Titans oldalról? Mert tőlük meg egy nem várt szétesés volt. Ők pont, hogy az volt rájuk jellemző, hogy nem az a nagyon villogó csapat, de hogy azért stabilak voltak mindig. Most az első félidőben hatalmas pofont kaptak.
Igen, védelmükről azért tudtuk, hogy nem jó, tehát hogy persze azt nincs, és secondary sem jó, tehát így azért nyilván nehéz jó defense-t összerakni. Támadó oldal kicsit meglepő volt. Azért tudtuk, hogy a Browns futás ellen jól muzsikál, és gondoltuk, hogy akkor passzolni kellene, de azt is gondoltuk, hogy nem fog az elején a Titans, és valószínűleg jó lett volna hamarabb váltani, mert azért most tényleg ez a Browns secondary nagyon sebezhető, főleg, hogy Denzel Ward sem játszik. Nem tudom igazán hová tenni ezt a Titans sem eléggé, tehát itt őket sem érzem olyan meggyőzőnek és magabiztosnak, pedig nekik azért több jó eredményük volt így a szezonban, vagy elkaptak nagyobb csapatokat is, de ők is elég hullámzóak, és persze nyilván meg nekik is kivált egy jó lépést, meg a Brownsnak is a rájátszásban, de egyik egyet tenném, hogy ugyanaz is.
Igen, ezt akartam mondani, hogy az a baj, hogy itt a harmadik meg a negyedik erőről beszélünk az AFC-ben, nyilván a Colts ott attól függ, hova helyezzük mögéjük, vagy pont eléjük, vagy így vegyítve velük, de hogy ez jellemző itt az AFC playoff mezőn közepére, hogy egyszerűen nincs meg bennük az a magabiztos, nem is tudom, hogy fogalmazzam, nagy csapat faktor, és akkor lehet, hogy ez a jó szó, mert a Titans meg a Browns is egyszerűen nincs a kultúrájukban még kódolva ez, és hektikusan képesek nagyon jó teljesítményre, de hogy nem tudod róluk elhinni azt, hogy feltétlenül végigviszik itt a playoffot.
Így van. Lépjünk tovább, és ugorjunk az NFC-re. Rams Cardinals 38-28. Ezt a két csapatot, meg az egész divíziót még mindig nem tudom megfejteni, és a végeredményhez képest magabiztosabbnak tűnt ez a győzelem a Rams-től. Úgy éreztem, hogy végig jobbak voltak, nem tudtak elhúzni, és tényleg minden héten változik erről a két csapatról véleményem, ezért eléggé frusztrál ez a csoport.
Nekem a Ramsről viszonylag stabil a véleményem. A védelmük az szerintem nagyon jól néz ki. Most nyilván Murray-ket ideig, óráig lehet csak teljes kordában tartani. Itt volt egy gyengébb periódusuk a harmadik negyed közepén, meg a negyedik negyed végén, de például az első fél időben szerintem ők nagyon-nagyon jól lenullázták őket. Van egy viszonylag domináns defensive line-uk Donalddal, Hopkins, Ramsey az első fél időben nagyon-nagyon kordában tartotta, sőt Hopkins frusztrálta is már szerintem Ramseynek ez a domináns és kicsit odaszúrogató stílusa, meg ez az egész, ahogy ő játszik. Nyilván a szimpatikusság határát súrolva néha, de az biztos, hogy hatékonyan. Az offense oldalon meg hát Goffot szerintem mind a ketten egy közepes irányítónak tartjuk, aki nyomás alatt nem tud játszani. Amikor nincs nyomás alatt, akkor megoldja. Nekem továbbra is ez a Ramsről a véleményem, hogy ők egy olyan playoff csapat, akiknek ha kijön a lépés, akkor sokáig mehetnek, de Goffban nincsen meg az a faktor, ami mondjuk Super Bowl győztessé teheti őket. Akár hova helyé, bár Pitt címről egyáltalán nem beszélünk, de hogy ő ő nem egy jó irányító, mint irányító-irányító. Egy kiszámíthatatlan playmaker irányító poszton, ugyanaz a vélemény picit róla, mint Lamar Jacksonról, most nem úgy kell ezt sem érteni, hogy egyáltalán nem hasonló a játékstílusuk, de hogy mint irányító nem tartom jónak, és tőle is azt várom, hogy még akár vissza is esik a csapatával, hogyha majd egy kicsit már a liga megszokta az ő stílusát, mint ahogy a Ravens is visszaesett, tudom, nem ilyen egyszerű, csak ezért, de hogy alapvetően ez a véleményem róla. A Cardinals defense meg egyszerűen sokkal gyengébb, mint a Ramsey, idő kell még ennek a csapatnak.
Igen, hát Murray most nagyon gyenge volt az első fél időben, ugye volt egy TD-je a full üresen hagyott Arnoldnak, azon kívül 11 passzából 2 volt jó, 14 yardért, tehát semmit sem mutatott, aztán másik fél időben nyilván valamennyire jobb volt, de rossz volt nézni, hogy megint nem nagyon futott, és nem tudom most már, hogy miért van, mert most már talán a vállára nem foghatjuk minden héten, vagy hogy félteni magát, vagy Kingsbury félteni őt. És ez nagyon hiányzik ahhoz, hogy ő jó játékos legyen, és most külön vehetjük, hogy passzolva meg futva, de hogy alapvetően nem vehetjük külön, hiszen ez ő játéka, és kell a futás ahhoz, hogy ő sikeres legyen, mert a Cardinals sikeres legyen, és hát látjuk, hogy ez mostanában nem nincs így, mert az utóbbi 5 meccsen 4-et elbuktak, és az egy győzelem is az a Hail Mary volt, tehát nincs jó formában a Cardinals, és most már nincs is playoff helyen. Úgyhogy ez aggasztó lehet nekik, bár most még jön még egy pár könnyebb mérkőzésük talán, mint mondjuk a Vikingsnak. De igen, azért ez egy hektikus csapat, és itt az offense nem tudom igazán jól elhelyezni, hogy Kingsbury-től igazából mit is várhatunk, vagy mit is kapunk, mert így nem látom még, hogy pontosan mit ad hozzá itt a csapatot. Nyilván valamennyire látszik, de hogy úgy nem látom az átütő erőt, azt az igazi átütő erőt, amit vártam tőle mondjuk.
Most mit gondolsz egyébként a Westből, melyik csapatok jutnak be, és hányan? Egyetlen hány csapat jut be a Westből?
Közben breaking news, hogy Greg Williams kirúgta a Jets.
akkor megtalálták a bűnbakot a meglepő vereségre, tehát az egyértelműen akarják tenni, hogy ez nem tankolás volt, hanem egy nagyon rossz hívás szerintem.
Igen, na hát ilyenek is előfordulnak az adásban. Szóval ki fog bejutni az NFC Westből? Hát Rams meg a Seahawks szóval csak be fog jutni. Hát Cardinals meg a Vikings között, sőt lejöket a Polteros is jön, tehát
én a Fortinersre is gondoltam egyébként, igen, kapcsán, tehát ők is szóba jöhetnek.
Igen, mert jönnek most fel. Most, hogyha megverik a Buffalo-t ma éjszaka, utána azért Washington Dallas, az mind a kettő verhető, akkor az már 70% fölötti esélyt ír nekik itt a számláló, és akkor Arizonával meg Seattle-el zárják a szezont. Igen. Én örülnék a Fortinersnek, mert szeretem az ő játékokat, meg alapvetően egészségesen jobb csapatnak tartom őket, mint hát, mind a három másik csapatot? Hát, még nem tudom, de biztos playoff csapatnak gondolom őket egészségesen, ami nyilván nem lesz teljesen így, mert Garoppolo azt hiszem már nem jön vissza, vagy nem is tudom, mi lesz most már vele, de a defense az most feljavult. Hát, Rams meg Seahawks biztos, és akkor szeretném a Fortnite-t látni a 7. helyen, inkább így fogalmazok. Tehát te mit vársz tőlük itt? Valamint, hogy a csoportot.
Hát én kettőbe jutó csapatot tippelnék, de a Seahawksnak, ha jól emlékszem, nagyon egyszerű a sorsolása, ugye? Ha valami ilyesmi rémlik, hogy nekik nagyon egyszerű a sorsolás, mert amúgy én azt mondanám, hogy igen?
Jets, Washington, Rams és 49ers. Most két győzelem jöhetnénk.
Hát igen, ez az szinte beírható. Én a Ramset biztosan bent látom, meg olyan csapatnak is gondolom. A Fortinersnek a nagy hajrá miatt nem, de hogyha mondani kéne, akkor nálam a Fortiners és a Rams a divízió legjobb két csapata. Annyi, hogy a Fortiners nagy hátrányból indult, ezért nem tudom őket biztosan oda sorolni.
Cardinalsnál egyébként Giants és Eagles a következő kettő, tehát náluk is van két NFC East csapat, amit hogyha hoznak, akkor hasonlóan állnak, mint a 49ers igazából, és akkor egymás ellen meccseltik a 16. fordulóban karácsonykor. Vissza az AFC-be, Colts Texans 26-20, az első félidőben csak a támadósorok voltak fent, a másodikban meg kis tudással csak a védelmek, hiszen nem volt ugye egyetlen offense pont sem a második félidőben, de aztán a végén egy rossz neppel úszott el a Texans minden reménye.
Nagyon sajnálom ezt a Texans már, mint hogy nem az egész Texans, de Watsont már egy személyben tartja víz felszín fölött ezt a csapatot. Nagyon-nagyon küzd, nagyon jó meccsei vannak sorozatban, és igazából itt egy sokkal jobb csapat ellen is lett volna esélyük nyerni. Úgy, hogy nekik ez az év már teljesen mindegy, nincsen nagyon koncepció csapatnál, viszont mégis van egy olyan franchise irányítójuk, aki bármikor képes megvillanni. Itt ugye most lényegében nem volt az első, tehát a legjobb három receiverükből kettő nem volt ott a pályán, vagy a legjobb négyből három talán. Tehát a lényeg, hogy abszolút kisebb arcokkal kellett megoldani egy viszonylag jó defense ellen csatát, és szerintem nagyon-nagyon helytált. A védelmük a második fél időben furcsa mód jól teljesített, de egy nagyon picit náluk is úgy látom, hogy kezdenek javulni így a szezon vége felé, csak náluk nincsen egy ilyen arc, aki ennyire domináns tud lenni, mert oké, Watt is viszonylag jól játszik itt az elmúlt 4-5 mérkőzésen, de ő nem tudja az egész védelmet olyan szinten felhúzni, mint Watson az offense-t. A túloldalon a Colts pedig szintén egy nagyon-nagyon zsákba macska csapat nekem. Nekem teljesen más kép ugrott be róluk az év elején, egy sokkal több fantáziával játszó offense, amit sajnos nem látok. Ennek ellenére azért el kell ismerni, hogy viszonylag jól van fölépítve ez a csapat, van rendszer benne, megtalálták úgy tűnik Riversnek is azt a kényelmes helyet, ahol kevesebb labdaelállásra képes. Nyilván kellenek az olyan az ellenfelek, akik kevesebb nyomást gyakorolnak rá, nem annyira változatos a defense-ük, hogy összezavarja esetleg a veterán irányítót, de én úgy látom, hogy ebben a keretben működik a Colts-nak a rendszere, őket se sorolnám nyilván a Steelers és a Chiefs szintjére, de jól csinálják azt, amit csinálnak.
Igen, a T.Y. Hilton-t lehet kiemelni a Colts-tól, aki is hosszú idő után újra 100 yard fölé jutott, Kenny Moore meg Kiki Cutie és Chad Hansen volt, aki sokat szállított az elkapók hiányában, ahogy mondtad is. Én azt nem tudtam itt megfejteni, hogy mi volt a két fél idő között ez a nagy váltás, nagy kontraszt, hogy első fél időben meg volt 44 pont, aztán a másik fél időben csak egy safety, neked erre van valami magyarázatod?
A Colts az már nem első ízben bizonyította, hogy a fédei adjustmentjük az nagyon-nagyon jó, tehát ők defensive fronton, a Packers ellen is például ezzel kapaszkodtak vissza, hogy Rodgers-éket nagyon megfogták a második fédőre, hogy konkrétan mivel, azt én sem tudom megmagyarázni, de az biztos, hogy az edzői munka az kifizetődni látszik náluk, mert már tényleg nem először csinálták ezt meg. Hogy a túloldalon mitől javult föl ennyire a Texans védelme, arra viszont azt nem, egyrészt nem tudok be ezzel látott, másrészt nem is láttam jönni, mert ez a Texans védelem nem erről volt híres. Lehet, hogy inkább a Colts-nak a játékában keresendő, ott pedig a
Lions Bears 34-30. Egyrészt vége az oroszlán ölő Trubisky érának, másrészt pedig ugye vége volt a Petrisa érának is, úgyhogy a Lions elég felszabadultan tudott játszani, és nyert is. Szerinted ez volt itt az ok a győzelem mögött, vagy valami más?
Szerintem nem ez volt az ok, mert ráadásul én a Bears a mérkőzés elején jobb csapatnak láttam, működött a futójátékuk, Trubisky akkor még nem hibázott bele a meccsbe, és ez pont egy olyan Lions meccsnek tűnt, mint az összes többi, hogy igazából semmi nem jön össze úgy, ahogy eddig sem jött össze, a Chicago pedig tudta hozni hiba nélkül a játékát, a védelmünket azért tudtuk, hogy jó. Aztán Stafford hirtelen megfordította itt a mérkőzést, hogy nagyon-nagyon jó meccset tudhat maga mögött, több mint 400 yard és viszonylag jól mozgatta a szálakat, és Hutchinsonra épít, nagyon szépen volt felépítve igazából támadás, senkit nem tudnék kiemelni konkrétan. Nem tudom, hogy a felszabadultságnak volt ennyire köze ehhez, vagy pedig egyszerűen csak jobban kijött a lépés. Nekik, hát a végén pedig a Bears bizonyította azt, hogy egy stabil irányító nélkül a fordítás sem megy, nem hogy a, vagy hát a labda megtartása sem megy, nem hogy a fordítás.
Igen, pedig egyébként Trubisky rendben volt szerint a meccsen, azt a szokásos Lions elleni formáját, hogy jobban osztogatott, meg azért viszonylag szét tudta szedni a Lions defense, meg oké, okay, a futás is, futójáték is kellett hozzá, de szerintem az a rész rendben volt, és ott, tehát Lions defense-en nem jól láttam azt, hogy megszabadultunk Patrisától, és minden szuper, mert ők most is gyengék voltak. Nekem az offense úgy tetszett, meg ott így éreztem valahogy ezt a felszabadultságot, nem tudom ezt így jól megmagyarázni, de az volt az érzésem, hogy azért jobban ment ez a támadósor. Nem tudom bevel, mennyit változtatott a játékhívásokon, annyira nem tűnt fel feltétlenül, de Stafford elég lazán dobálgatta itt az 50 járos passzokat, mondjuk Quintez Cephusnak az elég parádés labda volt. Az offense tetszett most a Lions-től, ami sokszor idén nem, főleg Geledé nélkül, azt is, az is fontos része. Úgyhogy beúszta ezt a csoportrangodót a Lions, és azt nézem, hogy a top 10-ből is mozdultak, most már a 12. helyen vannak a draft sorrendben, Chicago meg a 13., úgyhogy fej-fej mellett haladnak. Saints Falcons 21-16, Taysom Hill megszerezte első, aztán második passzolt TD-jét is, és jól is játszott szerintem. Oké, megint a Falcons ellen, de akkor is, hogy láttad az ő teljesítményét, meg a Saints offense teljesítményét?
Egyszerűen nem tudom, már magamat kell megkövetnem, mert itt az elmúlt két győztes meccs után sem tudtam elhinni róluk, hogy Hillel itt nyerni fognak megint a Falcons ellen. Azt meg még továbbra sem tudom elhinni, pedig mutat egész életképes jeleneket Hill passzjáték terén is. Lehet, hogy a koncepció is nagyon-nagyon kedvez neki, sok üres dobása volt, és azokat végre tudja hajtani. Akkor kicsit nagyobb bajban van, amikor nagyon szűk helyre kell bedobni a labdákat, akkor látszik is, hogy kicsit erősebben hajol bele ezekbe a dobásokba, nagyon odaszúrja a labdákat, amiket az elkapó is tudnak sokszor megszerinteni, viszont ha nem elég pontos a dobás, legalább a védők sem tudják pikkelni, úgyhogy ilyen szempontból az nem rossz dolog. Nekem tetszett a Saints játéka, a védelmük az megint csak parádés volt, főleg a Red Zone-ban blokkolták teljesen a Falcons-t, és ez igazából elég is volt, mert a mérkőzés végére meglett akkor előnyük, hogy a Falcons-nak meg már rohanni kellett, és nem feltétlenül tudtak rövid passzos játékokkal haladni. Úgyhogy furcsa érzéseim vannak Hillen, mert valahol örülök neki, és tetszett is itt most ezen a mérkőzésen a játéka, ugyanakkor lehet, hogy az én hibám, de még mindig nem tudom elhinni, hogy ő egy irányító.
Nehéz. Ugye az első meccse után írtam, hogy ugyan jól mutatott a Falcons ellen, de hogyha közelebbről megnéztük, akkor elég lassan diagnosztizálta a dolgokat, meg lassan hozott a döntést. Ez most így jobbnak tűnt első megnézésen, az All-22-t, azt még nem néztem meg. De ez jobbnak tűnt. Én tegyük hozzá, hogy a Falcons defense ezért nem mutat valami jól most sem, de a gyerekokat most elvették tőle, ellenben a rövid és középtávoli dolgokat jól megoldotta. A túladalom meg ugye a Saints defense 42 labda birtokás után engedett ismét TD-t, de ettől függetlenül megint egy elég jó egységképét mutatta, és jól lezárták a Falcons támadásait.
Neked egyébként mi a véleményed a Saints-be? Gondolkodás nélkül tennéd vissza most Breeze-t akár már az alapszakasz végén is, illetve hogyha Breeze-be egy kis bizonytalanságot látsz, akkor mennyire nyugodt szívvel tennéd be Hill-t mondjuk a playoff meccsen?
Hát, visszatenném Breeze-t valószínűleg, de nyugodtabb szívvel tenném be Hill-t, hogyha esetleg azt látom, hogy Breeze-t nagyon nem megy. Inkább ez az álláspontom, vagy azért Breeze-ben még mindig több van, még hogyha sokat is kritizáltuk már, de most már mondjuk el tudom képzelni, hogy Hill beálljon és ne vajon szégyent, ezt azért pár héttel ezelőtt még nem gondoltam volna. Elvileg ugye Breeze lehet, hogy jövő héten már visszatér az Eagles ellen, ilyen hírek jöttek most a hétvégén. Nem tudom, kell-e sietetni, de talán, vagy úgy tűnik, hogy vissza fog térni. Te hogy állsz?
Igen, azt kezdtem el mondani, hogy én, hogy Hillből pont azok a gyilkos, tipikus irányító ösztönök hiányzanak, amik néhányszor, főleg playoffban nagyon jól jöhetnek. Igaz, hogy Breeze-ben is már megkopni látszanak, de azért még benne ott vannak ezek, és sokkal természetesebben vannak ott, mint Hillben. Az egy másik kérdés, hogy Hillben viszont a váratlanság van benne sokkal nagyobb szinten, mint Breeze-ben, és ugye a playoffban pont ezt láttuk nagy, vagy az utóbbi időben a Saints-nél, hogy egyszerűen nem tudtak változtatni, Breeze játéka már nem volt váratlan, fölkészültek az ellenfelek, úgyhogy ilyen szempontból lehet egy próbát tenni Hill-el majd, hogyha nem megy Breeze-nek, viszont mivel nincsenek meg benne a tipikus ösztönök, ezért én nem szívesen támaszkodnék rá.
Igen, meg a problémám az, hogy azért most kétszer játszott jól a Falcons ellen, és azért annál csak jobb védelmek lesznek a playoffban, a Seahawks, na esetleg nem, de alapvetően azért nehezebb feladat elé lesz állítva, és a Broncos ellen is azért láttuk, hogy annyira nem ment, még hogy állítólag ugye vissza is vettek a playbookból, de azért ilyen aggályai mondjuk még vannak vele. Eagles, Packers 16-30, nagyon simán elintézte a Packers az Eagles-t, és Vance a padra került, ami talán a legérdekesebb momentum volt a találkozónak.
Hát igen, kicsit sajnálom egyébként Vance-et, mert azon kívül, hogy nem játszik jól, borzasztóan nehéz helyzete van, mert így nézve a tegnapi meccset, ha éppen nem szekkelték, akkor a célpontja csúszott el, droppolt a célpontja, amikor éppen minden jól lett volna, akkor belehibázott, és így persze, hogy teljesen reménytelennek tűnt az egész, de egyszerűen, hogyha valakit ennyi szervisznek földre, akkor onnantól kezdve azért megcsappan a magabiztossága és a kényelem faktora is. Az más kérdés, hogy tőle nem látunk semmi olyan varázsfaktort, amit a Super Bowl évben például néhányan véltek felfedezni a játékában. Úgyhogy szerintem indokolt volt a csere, mert ilyenkor már meg kell próbálni, igazából veszteni való sincs nagyon azzal, hogy most Hurts-et egy kicsit kipróbálják. Én megmondom őszintén, hogy vele sem látom a kiutat jelenleg, mert itt azért nagyobb problémák vannak, akár coaching, akár roster szinten is. Packers ellen egyébként nyilván nem voltak esélyesek, nagyjából egy reális képet kaptunk. Ez a védelem se tudta Adams-et kordában tartani, aki most is két TD-t szerzett. A Packers játékában igazából sok váratlan dolgot nem nagyon vártunk, azt tudtuk, hogy meg fogják verni a Seahawksnak a gyenge secondary-jét. Úgyhogy körülbelül ennyi konzekvencián van a mérkőzésről.
Igen, hát a Packers top triója megint nagyon jól teljesített, ugye Rodgers, Adams és Jones. Adams-et megint nem lehetett egyszerűen megállítani, és tényleg azt vertem, akit csak ráállítottak, és úgy, ahogy akartam, úgyhogy az egy domináns teljesítmény volt. Hurts, meg az Eagles kapcsán, abban igazadban, hogy tehát nagy kilátás nincsen, mert tényleg a sok minden probléma van az offenzál, ellenben azt is láttuk, hogy azért egy kis életet hozott Hurts a játékba, vagy egy kis szikrált energiát, mert több jó dobása volt szerintem három drive alatt, mint Vance-nek az utóbbi, nem tudom, 3 hétben legalább, és ez sem volt sok, tehát hogy voltak 3-4 jó dobása a 3 drive alatt, de már az is több volt, amit Vance mutatott. Szerintem Vance-nek is jót tenne, hogyha kicsit tudná tisztázni magában a dolgokat, nyilván ez most idén már semmire se jó, de hát ha jövőre tud valamit javítani ezzel az egészen, mert tényleg az idei játék az botrányos volt, és azért azt tudjuk, hogy ő ennyire nem rossz, még hogyha nem is annyira jó, mint az MVP is évében volt, vagy mint a MVP közeli évében volt, 17-ben, tehát azért annyira nem jó, sok minden nagyon jó kijött, ennyire meg nem rossz, mert itt meg tényleg minden rosszul jön ki, és ő is borzasztó és pocsék. Nem tudom, lehet-e javítani itt fejbeni, mechanikai, mindenféle gondokat nála. Szerintem most ezt a maradék 4, vagy akárhány meccset, 4 meccset, ezt Hurts-el kell lenyomni. Talán legalább megtudjuk, hogy benne is mennyi van. Mondjuk az pont rossz, hogy a Saints jövő héten, mert az nem túl szerencsés egy irányítónak, de hát meglátjuk. A Packers meg robog az első kiemelés felé igazából, mert mert egyre közel vannak ehhez. Most így gyorsan játszod azok a masinával, és azzal számolok, hogy a Packers megnyeri az összes meccsét, a Saints pedig kikap a Chiefs-től, és a többit megnyeri, akkor a Packers lesz az első kiemelt. Úgyhogy azért még bőven lehet itt játszani a következő 4 hétben. Szokásos már, hogy az én csapatom után a cédre ugrunk, és ez így lesz most is. Broncos Chiefs 16-22. Talán nagyobb volt a különbség, mint amit az eredmény mutat, és a Broncos defense szinten jól tartotta magát, de nem nagyon gondoltam, hogy ezt el fogja veszteni a Chiefs.
Talán először vagyok úgy vele, hogy egy picit dicsérném a Broncos edzőket. Viszonylag jó gameplannel jöttek mind offense, mind defense oldalon. Offense oldalon próbálták futatni az órát, hogy Mahomes-ot lent tartsák. Nyilván a Chiefs-nek a futás védekezése is valamelyes gyengébb, és Gordonnak elég jól ment tegnap a játék. Lindsaynek is gyűltek a yardok, valamint a támadófal is egész jól blokkolt futáshoz. Nagyjából pörgették is a perceket, úgyhogy ez úgy, ahogy bejött. A túloldalon pedig nagyon sok cover 2 volt, amivel elvették a hosszú játékokat, Hillből talán kevesebbet láttunk, ellenben így ugye Kelce tartott nagy napot, megint 100 yard fölé ment, és ugye ezzel meg lett neki az 1000 yard is a szezonban, ami 5. vagy 6. évében már zsinórban, hogy megvan. Tehát megsüvegelendő teljesítmény. Nyilván ez volt a Broncos taktikája, hogy próbálták nem nagyon gyorsan megveretni magukat, hát ha így az offense meccsben tud maradni. Ez egy látszólagos szoros meccsre volt elegendő, ellenben azért a Chiefs nagyságrendekkel rossz csapat. Az a bajom, hogy ha Broncos ennyire jól tudta volna tartani magát a terfhez gyengébb csapatok ellen, és az edzői gárda is kitesz annyira magáért, mint a Chiefs ellen, akkor lehet, hogy lehetne több győzelmük, mert az látszik, hogy a Chiefs-el még nincsen egy egyensúlyban a csapat, viszont több fantázia lenne ebben a csapatban, mint láttunk eddig tőlük az évben.
Igen, alapvetően Lock is egész rendben volt az első dive-os interception-től az utolsó interception-től kivéve, tehát a kettő között szerintem azért rendben volt, nyilván nem egy top teljesítmény nyújtott, de nem is volt rossz. A Chiefs offense volt nekem érdekes, hogy azért a red zone problémák azok előjöttek, mert 4-ből egyszer sem sikerült TD-t csinálni most, múlt héten 3-ból egyszer sem, úgyhogy ezeket ugye valahogy ki kéne javítani a rájátszásra, illetve 3 darab 50 plusz yardos TD-t is meghagyott a Chiefs a pályán, hogy egyiket holding miatt, a másikat Mahomes dobta rosszul, a harmadiknál meg érthetetlen módon, de ugye Hill azt hitte, hogy nem kapta el a labdát, és aztán nem is challenge-elték meg, ami így a visszajátszások után elég vicces volt, és érdekes reakciókat szült az oldalvonalnál is. Több volt ebben a Chiefsben szerintem ezen a meccsen, és nem hozták ki magukból a maximumot, amire azért figyelni kell majd a rájátszásban, mert ott az érdek megbosszolódják magukat, hogyha mindig csak field goalt rúgnak a red zone-ban, és ott adják ezeket az utányados play-eket.
Te egyébként úgy érzed, hogy a Chiefs offense a red zone-ban megakad, nem pedig úgy, hogy nem feltétlenül akarnak minden puskaport ellőni itt olyan meccseken, ahol érzik, hogy mondjuk 70%-os gőzésbe húzzák a meccset?
Hát de a normál játékaik azért fel lehetne rakni, nem is trükköznek, de a normál játékaikat fel lehetne rakni a red zone-ban is, és igazából az a bajom, hogy próbálnak trükközni, mert mindig jönnek ezek az endaround-ok, a Hill-el, vagy ezek a teppesszek, hogy akkor széthúzzák a pályát, de nem tudnak erőből bemenni, tehát mondjuk a támadófal nem olyan jó idén, hogy a futás az megissa az utat a red zone-ban, és ez mondjuk egy hátránya, vagy egy hiányossága szerintem a csapatnak. Azt nem tudom, hogy mondjuk normál passzjátékokkal miért nem működik a red zone-ban az offense eléggé. Ez egy érdekes kérdés. Patriots Chargers 45-0. Ugye a Patriots 5-ször pántolt a mérkőzésen, ebből a Chargers 3-szor állt fel úgy, hogy nem 11 ember volt a pályán, vett is belőle 70 yardos punt return TD, 60 yardos punt return az nem TD-ért, és hogy még a special team problémákat tetézzük, akkor egy blokkolt field goal utáni TD-t is szerzett a Patriots. így meg nem nagyon volt szám szükség az offense-re, mert az nem is csinált olyan sok mindent.
Az a durva, hogy itt szerintem két nagyjából hasonló közepes erősségű csapatot láttunk, csak az egyik oldalon a lehető legjobb edzők ülnek, a másik oldalon pedig a lehető legrosszabbak, és ez megspékelve egy nagyon gyenge special team-mel a Chargers oldaláról egyszerűen egy őrült nagy különbséget hozott ki, és nyilván a Chargersnek nem is feltétlenül jött össze minden, a Patriots meg nagyon éles volt, de szerintem semmiképpen nincs ekkora különbség a kettő csapat között. Az látszik, hogy Belichick megint egy rookie QB ellen úgy jött ki, hogy igazából mattot adott neki, és Herbert a legrosszabb mérkőzését hozta az egész szezonban. Nem tudom, hogy megint csak mennyi dolgot tudunk levonni a két csapat esetméről, mert a fél időre már eldőlt igazából itt a special team és dolgoknak főleg köszönhetően a meccs, de azt mindenképp szerintem érdemes kiemelni, hogy a Patriots most megint csak nagyon rendben volt, igazából Newton vállára semmilyen felelősséget nem szabad rakni, amíg ilyen 60 yardokkal is tudják hozni a meccset, és van egy stabil futójátékuk, tudják dominálni igazából megint csak az offenzív lányuk és defensív lányuk is dominálta a mérkőzést, akkor jók lehetnek, de ahhoz az is kell, hogy a túloldalon azért ne az élmezőnyből kerüljenek ki a csapatok.
Igen, nem tudok már sok mindent hozzátenni, igazából elmondani, amit akartam, azt, hogy Antonint ki kell rúgni, mert ez tényleg tartozatlan. Igen, nem lehet így felmenni a pályára és ilyen edzői teljesítményt leadni. Végére pedig Bengals Dolphins 7-19. Nem volt valami jó meccs, de legalább voltak kisebb bunyók, vagy hát összeszólalkozások és össze ütközések.
Igen, nagyon sajnálatos, hogy ez a Bengals buró nélkül egy konkrétan teljesen nézhetetlen gárda, ami jól megmutatja azt, hogy buró milyen teljesítményt tudott nyújtani itt az év első felében, még akkor is, hogyha a győzelmeket nem tudta szállítani, mert egyszerűen nem annyira erős ez a keret még, de egy sokkal, akkor legalább egy életképesen küzdő gárdának tűntek, most pedig egy, hát igazából nem is tudom, hogy fogalmazzam meg ezt a Bengalst, azon kívül, hogy iszonyatosan gyengének és lelketlennek tűntek. Ellenben az a baj, hogy engem a Dolphins sem győzött meg, és itt Tuának már ez már a negyedik meccse volt, ami kicsit aggasztó az ő szempontjából, hogy nem nagyon láttuk villogni, pedig ez a Bengals secondary megengedte volna azt, hogy most kicsit kinyissák neki a playbookot.
Igen, nem nézett ki jó ez a Dolphins offense. Nem játszott rosszul Tua, mert hibák nem voltak, de hogy nem is adott hozzá igazán a meccshez. Volt egy nagyon szép hosszú passz, amit pont elejtett az elkapója, és ez mondjuk jól nézett volna neki, hogyha az megvan, és segített volna mondjuk a statisztikán, meg a megítélésen. De tényleg azért az kis aggasztó, hogy még a gyenge ellenfelek ellen sem mutat semmi különöset, oké, nem rontja el, de mondjuk nem is tesz hozzá túl sokat a mérkőzéshez. Jönnek a kis rövid, meg közepes passzok, meg egyébként azért viszonylag pontos is volt, de igen, azért ez probléma, hogy nem igazán tesz hozzá a mérkőzéshez. Mike Gesickit lehet kiemelni, aki bemutatta a hétvége elkapását, elképesztő egykezessel. A túloldalon, meg hogy fogalmazzuk meg itt a Bengals bénázását. Ugye volt egy 72 yardos TD-jük, ami egy rövid játékból egy sok yard after catch volt. Azon kívül 3,2 yardot tettek meg játékonként, dropbackenként, bocsánat, ami hát szánalmas teljesítmény, mondjuk így, és tényleg jól mondtad, hogy Burrow nélkül ez a csapat jelenleg nézhetetlen, és sehová se jut. Ha nincs te hozzáfűzni valahol, akkor ennyi is volt az összefoglaló részadásnak. Három meccsünk lesz viszont még ebben a fordulóban. Ugye kettő lesz ma este éjszaka, illetve egy kedd éjszaka, illetve keddről szerdára éjjel. Kezdjük a Washington Pittsburgh-el. Mit vársz röviden?
Hát az, hogy a Steelers védelem, főleg a defensive line dominálni fogja a Washington offensive line-t, és ezáltal nagyon sok nyomást helyeznek majd Smith-re, aki így már nem fog olyan könnyedén passzolgatni, illetve Gibson, aki nagyon-nagyon jól teljesít az elmúlt időszakban, szintén sok limitálva lesz a liga egyik legjobb, vagy ha nem a legjobb futásvédelme ellen. A túloldalon pedig egyszerűen nem érzem annyira diverzifikáltnak a védelmet, hogy itt a Steelers sokfejű szörnyét le tudják lassítani, úgyhogy nem várok nagy Steelers győzelmet, mert az elmúlt fordulókban ők is csak igencsak akadoztak gyengébb ellenfelek ellen, de szerintem be fogják húzni azért a találkozót.
Igen, én is hasonlóan gondolom. Eléggé. Hát lejátszotta magát a Steelers, nem egy jó szó, de arra a szintre játszotta magát, ahol az ellenfelei is vannak, és ez most is előjöhet akár a Washington ellen. Az lehet még nyilván félelme a Steelersnek, hogy kevesebbet pihentek, hiszen szerdán játszottak, míg a Washington egy héttel előtte csütörtökön, tehát már nagy a pihenésbeli különbség, de ettől függetlenül akkor a különbség van a két csapat között tehetségben, hogy ezt ettől függetlenül be kell húzni a Pittsburghnek. Lehet, hogy csúnya lesz, de be kellene húzni ezt hiszen nem, akkor ugye a Chiefs azt hiszem át is veszi a vezetést az első kiemelésért folytatott harcban, úgyhogy ezért fontos a Steelersnek menni a győzelem után, mert hamar hátrébb kerültek. De egyébként nincs igazam, mert ha bejutottam az ESPN-nél, akkor még a Steelers maradt az első helyen, meg majd utána nézek legközelebbre. Második meccs, ami szerintem a legjobban város találkozó, ugye a Bills 49ers. Hát én ezt nagyon várom, azt mondtad, hogy ezt reggel visszanézem, mert nagyon kíváncsi vagyok mindkét csapatra.
Igen, egyetértek én is igazából, és szerintem a Ford, én ha nem tudom mennyire meglepetés, a Ford Niners sikert várok, mert szerintem sokkal jobb az edzői gárdájuk, és sokkal jobban kordában fogják tudni tartani Josh Allent és a passzjátékot, így hogy most már lassan a sérültjeik nagy része visszatért. A túloldalon pedig Shanahan van annyira jó edző, és annyira sokrétű az offenzük, hogy az idén annyira nem jó teljesítő defense feltörjék, Bills defense feltörjék.
Igen, én is a Fortnite-szel tippák, hogy négyen vagyunk, négy a hat ellen vagyunk a szerkesztőségben a tippelésben. Hasonló okok volt, szerintem azért ez a Fortnite-sz defense most nagyon jól néz ki, hogy visszatértek Shermanék, és egy dologtól tartok, ott Nick Mullens, mert azért benne bármikor benne van egy borzalmas meccs, de igen, ahogy mondta, Shanahan egy tényleg egy akkora zseni, hogy odaadja majd Samuel kezébe, Ayuk kezébe, Mostert kezébe a labdát, és akkor így megoldja majd a Fortnite-t, és azért úgy közel lehetnek a playoffhoz, hogyha ezt megnyerik ezt a mérkőzést. És a Bills-nek nagyon fontos, hiszen amúgy meg a Dolphins utoléri őket mérlegben, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés lesz, és nagyon-nagyon várom, mi sül ki ebből. Kedd éjszaka pedig a Dallas látogat Baltimore-ba. Hasonló dolgokat vársz, mint a Washington Steelers meccsen? Vagy jobban aggódsz mondjuk?
Nem, hasonló dolgokat várok, viszont nem tudom, hogy itt a Ravensnél a sok kihagyó, illetve betegségből visszatérő, vagy csak szimplán a múltkor nem távol maradó játékos milyen formában fog visszatérni. A Dallas formája meg abszolút belőzhetetlen az egész szezonban, úgyhogy egy kicsit kevésbé tartom, megjósolhatónak ezt a meccset, mint a Steelers, de hasonló dolgokat tudnék elmondani, igen.
Igen, szerintem is illene hozni ezt a Ravensnek, és nekik is nagyon fontos, mert azért, hogyha ezt nem sikerül hozni, akkor elég nagy bajba lesznek a wildcard helyeket illetően. Egy győzelem azért sokat dobna az esélyeiken. De alasztak meg, hát én remélem, hogy nyernek, mert akkor megelőzik az Eagles a draft soránban, úgyhogy ez nem rossz. De végül is jövő héten játszanak a Bengals, úgyhogy egyikük biztos megelőzi az Eagles-t. Ilyen kis dolgoknak is lehet szurkolni. Ennyi volt akkor a mai adásunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!